Agroinform Podcast, a mezőgazdaság hangja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Örülök nagyon, hogyha rákattintottál erre a podcastra, mert nagyon érdekes téma következik most. Szeretném is bemutatni gyorsan mai vendégeimet, Goldman Dávid és Juhász Anna ül itt a stúdióban, akiket biztos, hogy ismertek már valahonnan, ha a nevüket nem is tudjátok feltétlenül, akkor a Remény Farm biztos, hogy feltűnt már nektek a közösségi oldalakon. És hát most nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívást, és szeretnénk fontos dolgokról beszélni, a magyar mezőgazdaságról és az ő látásmódjukról, az ő munkájukról, a mindennapjaikról. Azt szeretném itt előjáróban megjegyezni, hogy ami ebben a podcastban el fog hangzani, az alapvetően a mi hármunknak a beszélgetése, tehát nem feltétlenül az Agroinfónak az álláspontját fedi, és nem is javasoljuk, hogy feltétlenül tanácsként kezeljétek, vagy iránymutatásként. Tanuljatok, informálódjatok, és ismerjetek meg érdekes nézőpontokat. Úgyhogy jó szórakozást kívánok nektek, és felkérlek titeket, hogy mutatkozzatok be, légy szíves, Anna és Dávid. Szerintem kezdjük Annával.
Sziasztok! Jaj, de örülök, hogy itt vagyok. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is az összes hallgatót, és integetek közben, de az nem hallatszik. És itt van Dávid is velem.
Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő meghívást.
Akkor azzal folytatnám, hogy egy picit most egy-egy szóba bemutatkoztatok, ezt egy kicsit engedjük most bővebbre. Szóval hogyan kerültetek ti oda, ahol jelenleg vagytok? Szerintem sokat tudunk mi már erről, hogy Bekölcén egy fantasztikus farmot hoztatok létre, közel 40 hektáron, hogyha jól tudom. Egyikőtök sem úgy kelt föl 10-20-30 évvel ezelőtt, hogy gazdálkodni fogtok, hanem ez egy néhány évvel ezelőtt következett be ez a váltás az életetekben. Miért, és hogy fogtatok neki, és hol tartotok?
Annyit megjegyeznék így előjáróban, hogy a social médiát a helyén kell kezelni, tehát az, ami ott látszódik, az nem biztos, hogy úgy néz ki, vagy olyan nagyságrendű. Tehát bizonyos szempontból a Remény Farm az egy sokkal kisebb gazdaság, mint ahogy nagyon sokan képzelik, vagy ahogy gondolják. Volt már olyan, hogy kijöttek emberek, és akkor azt mondták, hogy ja, csak ennyi, tehát hogy tényleg, amit ott mutatunk, az a kameraszögek miatt egy kicsit erősebbnek, élénkebbnek, nagyobbnak, grandiózusabbnak tűnik, mint amilyen
pont a hétköznapokban. Pont ezt akartam, hogy grandiózusabb, és ugye hát mi is próbáljuk mindig a legszebbet mutatni belőle.
Igen.
Úgyhogy igen, de visszatérve a kérdésedre, hogy honnan érkeztünk, honnan csöppentünk bele, én a gazdálkodáshoz való kapcsolódásomat mindig a Dáviddal való kapcsolatommal kötöm össze, mert hogy engem egyáltalán nem érdekelt régebben. Teljesen városi voltam, teljesen városban nőttem fel, és szerelemből oda költöztem Dávidhoz. Egy pici önfenntartó farm volt az, ahol ő termelgetett magának ezt-azt. Hát az elején idegen is volt számomra, de végül annyira megszerettem, hogy most már nem tudok semmilyen más életformát elképzelni magamnak. Úgyhogy én szerelemből fogtam neki a gazdálkodásnak, de hogy közben, ahogy így a természet hangját meghallottam, ahogy jobban megértettem körforgásokat, ennek a természetnek ezt a ringatózását, az évszakokkal való változást, az éjjel és a nappalok ciklikussága, meg minden, így ahogy ezt megértettem, meghallottam, szerintem
beszippantott.
Abszolút, abszolút. Dávid meg teljesen máshogy jutott ide.
Igen, ritkán beszélek róla, de én alapvetően vidéken nőttem föl, Dombóvár mellett, falun, és onnan 18 éves koromban költöztem el egyből Budapestre. Látszólag egyetemre jártam, legalábbis a szüleim ezt így tudták, de igazából két hetet voltam együttül egyetemen, és valahogy elsodort engem maga a vállalkozás, a városnak ez az egész kultúrája, hogy az ember menjen, csináljon pénzt, teljesítse be az álmait, stb. És úgy éreztem ilyen 30 pár évesen, hogy nagyon túlpörögtem, és nagyon-nagyon-nagyon kiégtem, és Magyarországon voltam, a szüleimet látogattam meg, egy külföldi útról jöttem vissza, és valahogy jött belőlem ez a vágy, hogy vegyek egy tanyát. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Valószínű, hogy nagyon sok embernek a városban átfut az agyán, hogy milyen jó lenne kiköltözni, meg ilyen Robinson Crusoe-t játszani kint a semmi közepén, csak én meg is léptem.
Hát ugye túlterhelődünk az infóval, a pörgéssel, a feladatokkal.
Akikkel beszélgetek, szerintem így a városi embereknek akár a 80%-ában is felmerül ez, hogy milyen jó lenne elvonulni. Csak általában nem lépik meg.
Hát, mert ugye nem olyan könnyű ezt meglépni, szóval szép dolog az álmodozás, meg hát most nagyon szép képet látunk rólatok, ami, ahogy ti éltek, de azért azt gondolom nem fáklyás menet reggeltől estig, meg nem csak csupa boldogság.
Nem fáklyás menet, és nagyon sok mindenben szerencsénk volt. Uh-huh. Tehát ezt azért el kell ismerni, hogy az életben a szerencsének is van szerepe. Tehát egyáltalán nem lehetünk nagyképűek, hogy mondjuk pont a social médiánk ennyire felpörgött, mert lehet, hogy csak jókor voltunk jó helyen.
És egy csomó személy van még az életünkben, aki háttérben segít minket, akiket nem mutogatunk, vagy csak nem is akarnak szerepelni, és ez nekik szívük joga természetesen, de hogy vannak olyan személyek, akik nélkül egyáltalán nem tudnák ezt csinálni, tehát hogy egyszerűen nem.
Igen, ezt egyébként akartam is kérdezni, hogy gondolom, hogy nem ketten dolgoztok itt mindennel, hanem hát van
ma,
nektek
ma már
sok.
Nem.
Hatan vagyunk összesen.
Amikor ide költöztünk az első évben, akkor tényleg kettecskén csináltunk minden munkát, és én is pont ugyanúgy kivettem a fizikai munkából a részemet. Hát az egy nehéz év volt, az egy nagyon nehéz. Abba az évben igazán mélyen megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy látástól vakulásig dolgozni, ugye, ami átvitt értelembe, de ugye pirkadattól sötétedésig.
Engem egyébként annyira kicsit traumatizált az első év, hogy konkrétan alig emlékszem dolgokra, tehát csak ilyen fotók, vagy így felvillanások maradtak.
Ja, meg fotók, meg videók ilyenek nincsenek. Nem volt időnk. Tehát, hogy alig nagyon-nagyon ritka, hogy ó, igen, tényleg ott van egy kép velem is a macskával, vagy valami, de ilyen nagyon csak így foszlányok, mert akkor tényleg annyira rengeteg volt a fizikai munka, és így, hogy most már van mellettünk egy csapat, aki ebbe tud segíteni, tudunk mással is foglalkozni. Persze a social media, nem vágtunk volna bele, hogyha nem gondoltuk volna, hogy fontos, mert szerintük fontos, mert ugye be tudjuk vonzani azt a figyelmet, főleg a fiatalabb generációba, amiben szerintem a jövő rejlik, hogy ők felfigyeljenek erre és érdeklődjenek. De nem tudnánk ezzel foglalkozni, hogyha nem lenne valaki, aki segítene a háttérmunkákkal.
Persze, világos, ez természetes. Egy picit arra gondolatra térnék vissza, amit Dávid az elején említettél, hogy grandiózusnak látszik, de hogy igazából nem egy hatalmas birtokról van szó, hogy ez valóban vigasztaló is, nem? Mert szerintem most a kisebb gazdaságoknak azért, hát úgy elég sok nyűgjük van, mondhatjuk ezt ezzel a szóval, hogy nehézségeik vannak tényleg. Most legyen szó állattartástól, szántóföldről, kertészetről, tényleg terményértékesítés, gyümölcsértékesítés, tavaszi fagy, most sorolhatnám napestig ezt a rengeteg problémát, ami főleg a kicsik számára jelent óriási kihívást. És akkor itt vagytok ti, nem ajándékba kaptátok azt, hogy eredményesek vagytok, hanem tettetek érte, de hogy akkor van remény, tehát hogy van lehetőség előrelépni, van lehetőség megtalálni olyan piacokat, piacirést, tevékenységet, amivel jobb lehet a holnap, mint a tegnap volt, nem?
Alapvetően én azt mondom, hogy a gazdálkodóknak azért fel kell ismerni, hogy ha saját magukon nem segítenek, akkor senki nem fog segíteni. Tehát ez szinte biztos. Először is el kell kezdenünk valahogy másképpen gondolkodni, mert a mostani koncepció az, hogy tehát nem tekintem a legtöbb gazdaságot vállalkozásnak, bármennyire is olyan formában üzemel, mert az, hogy a piac határozza meg, hogy mik a költségek, és semmi ráhatásom nincs, és nem is tudom kikalkulálni, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, a műtrágya, mindenféle inputnak a költsége. Azt se tudom előre, hogy mennyire lesz az eladási ár, mert azt is a piac diktálja. És a kettő közötti részből kéne valahogy megélni, úgyhogy az összes kockázat, ami van, azt a termelőt terheli, ez a koncepció ez nem működőképes. Tehát, hogyha ezt kívülről nézzük, akkor ez nagyon-nagyon abszurd, hogy egy gazdálkodó minden kockázatot vállaljon, nincs ráhatása, hogy mennyi lesz a bevétel, és nincs ráhatása, hogy mennyi a költsége.
És akkor ti mit, hol tudjátok ezt elbillenteni? Mi az, amire akkor ráhatásotok van nektek?
Mi azért kezdtük el így a gazdálkodást, mert úgy érzem, hogy a biztonságunkat a vásárlóbázis adja azt, hogy név szerint ismerem az embereket, hogy van 300-400-500 vásárlónk, akivel szoros a kapcsolatunk. A direkt értékesítés meg a feldolgozás nélkül szerintem nem működőképes. És annyira nem mondok fura dolgokat, mert szerintem a mezőgazdaság az utóbbi 100 esztendőben változott meg lényegesen. Tehát az, hogy termékeket állítsunk elő, és konkrétan közvetlen vásárlóknak adjuk el, az nem egy abszurd koncepció.
Persze, igen, csak talán a bevett gyakorlathoz képest egy kicsit macerásabb mondhatjuk, úgyhogy több utánajárás, több adminisztráció, több küzdés van vele.
Igen, de ugyanakkor, hogyha belegondolunk történelmileg, hogy mennyire abszurd az, hogy az emberek nem tudják, hogy honnan jön az élelmiszer.
Igen.
Tehát régebben személyes kapcsolat volt, igenis a hentesekkel, a gazdákkal, mindenféle, tehát minden, ami beérkezett a házadba, arról tudtad, hogy kitermelte meg honnan jött, és azért szerezted be tőle, mert megbíztál. Tehát az élelmiszer egy óriási bizalmi kérdés. Uh-huh. És ehhez képest pedig manapság oda nyúlunk a poltra, és fogalmat sincs, hogy az honnan ered,
még az összetevőket sem olvassuk el.
Nem.
Tehát konkrétan eljutottunk oda, hogy emberek úgy vásárolnak, meg úgy raknak be dolgokat a testükbe, hogy nem tudják, hogy pontosan mit tartalmazott, és hogy honnan érkezett. Nagyon fura világban élünk.
És ma már ez a normális, hogy nem normális, de ez az elterjedt, hogy az emberek nem gondolkoznak annyit róla, de lehet, hogy mégis kéne.
Volt egy elég komoly arányszám, hát itt Nyugat-Európában mit gondolnak, hogy összekötik-e az emberek az élelmiszert a mezőgazdasággal, és hogy nem. Tehát, hogy
te jó világ.
Tehát, hogy így nagy része az embernek nem feltétlenül köti össze, hogy ennek a kettőnek így bármiféle köze van.
És ez felnőttek.
De nem az, hogy, tehát, hogyha rákérdezel, hogy honnan jön a tojás, akkor azért meg tudja mondani valószínű, hogy honnan jön a tojás, de hogy a mindennapokban, mikor vásárol, mikor készít valamilyen élelmiszert, akkor ez nem egyértelmű neki, hogy így a mezőgazdaság az nem egy olyan ágazat, mint a nem tudom, az okostelefon, ami nélkül nem tudunk élni, ez tény, de hogy anélkül mégis könnyebben tudnánk élni, mint az élelmiszer nélkül. Tehát, igen, hogy más. Na mindegy,
akkor tűnik fel, hogy mennyire fontos az élelmiszer, amikor nincs.
Amikor nincs, így van.
Addig teljesen természetesnek vesszük, hogy elérhető, és a boltban bármikor kapható. Az, hogyha egyszer megszűnne, vagy megszakadna valahol az ellátási ránc, vagy egy komolyabb probléma történne, akkor a városok ilyen 3 nap alatt teljesen kirülnének élelmiszerügyileg.
Most nektek az, hogy rentábilis tud lenni ez az egész, akkor az főleg annak köszönhetitek, hogy valamilyen szinten feldolgozott élelmiszerként már értékesítitek, hogyha jól tudom, itt Budapesten, ugye? Tehát nektek ebből van így a bevételetek, vagy ami forog.
Maga az értékesítés meg a feldolgozás szerintem egy kulcspont. Mi ezeket csináljuk, és a legfontosabb része talán az egész termelésünknek, de ugyanakkor ezek azok a területek, ahol leginkább szükség lenne arra, hogy gazdák összefogjanak. Uh-huh. Tehát, hogy közösen kezdjenek el feldolgozni, mert ott van egyfajta mérethatékonyság a feldolgozásban, meg az értékesítésben is. Tehát a közös márkaépítés, akár a tájegységi védjegyek, egy-egy terméknek az előállítása, meg az, hogy egy összefogáson keresztül eladni, és más pozícióból tárgyalni.
Hát ez egy nagyon kényes téma, azt hiszem, Magyarországon.
Így van.
Nem régen volt egy interjú, egy spanyol mandarin termesztő szövetkezetnek a marketingesével, és nagyon érdekes volt, hogy azt hiszem, hogy ilyen 1600 négyzetméter volt az átlagos birtokméret azok között, akik a szövetkezetnek a tagjai. Na most erről Magyarországon baromi nehéz beszélni, mert ugye nagyon sok múltbéli gondot mögött cipelünk ezzel kapcsolatban, de akkor ti is úgy érzitek, hogy valahol ebbe az irányba lehet, gondolom, elmozdulni.
Én a szövetkezet szót azért használom ritkábban, hogy ne legyen egyfajta...
Pont ezért, mert van egy terhelése azért.
Az egésznek, de az, hogy összefogjunk, mert a mérethatékonyság szerintem, meg a maga a hatékonyság, az tényleg a feldolgozás értékesítésnél jelentkezik, mert az, hogy mondjuk területek művelésénél mi a mérethatékonyság, ott nagyon könnyen el tudunk menni mondjuk a minőség irányában. Tehát az, hogyha kisebb területek kapnak nagyobb figyelmet, nagyobb minőségben, többféle dimenzióban állítunk elő terméket, többféle rendszert kötünk össze, akár a gyümölcsfákat a csirkékkel, vagy a tojótyúkokkal, mellette gyógynövényeket termesztünk, de ugyanakkor a terület mondjuk látogatható, és van valamennyi turizmus is. Tehát ezekben az emberi figyelemnek, meg az emberi kreativitásnak nagyon nagy szerepe van. Minél nagyobb területen dolgozunk, annál inkább eloszlik ez a figyelem. Tehát már nekünk is van olyan erdő részünk, ahol mondjuk nem voltam az utóbbi 2 évben. Tehát, hogy ott az emberi figyelem így eltűnik. Tehát szerintem, hogyha a feldolgozást értékesítésben együtt tudunk működni, és van rá ráhatásunk, akkor nagyobb biztonságban lehetünk, és sokkal kreatívabb dolgokat tudunk megvalósítani kisebb területen.
Azzal haladnék egy picit tovább, hogy hát az elmúlt hetekben a regeneratív gazdálkodás az én örömömre, és remélem sokunk örömére nagy reflektorfényt kapott, itt volt a Planet Expo is, vagy ugye nagy viták kerekedtek a neten is, meg mindenhol a szántás, nem szántás témakörével kapcsolatban. Egy picit így rátérnék arra, hogy számotokra mi a regeneratív gazdálkodás, és mondjuk gyakorlatban mit jelent ez például, hogyha a legeltetésről, ugye marhájtok is vannak, a legeltetésről beszélünk, állattenyésztésről.
Szerintem nagyon egyszerűen elmagyarázva a regeneratív mezőgazdaság az azt foglalja magába, hogy azt a földet, azt a területet, amit mi most kezelésbe vehetünk, azt jobb állapotba hagyjuk majd ott az unokáinknak, mint ahogy mi megkaptuk. Tehát folyamatosan gyógyítsuk, építsük, mindig valahogy pluszos legyen az egyenlet, és nem pedig kivegyünk belőle. Ez nekem így nagyon-nagyon általánosan, de lehet, hogy Dávid tud pontosítani egy picit.
Ez, amit te mondasz, ez ugye még nagyobb vállalás ahhoz képest, mint amit szoktunk mondani, hogy úgy adjuk át unokáinknak, ahogy kaptuk a földet.
Jaj,
tehát ez annál egy felelősségteljesebb.
Az már, hogy ebben reménykedjünk, hogy ha úgy adjuk át, ahogy itt van, és akkor minden jó lesz, ezen már így túl vagyunk időben, szerintem. Tehát, hogyha nem teszünk valamit, az emberi tevékenységnek a hatása már annyira nagy a környezetre, hogy ha most csak így leállítjuk, és innentől azt mondjuk, hogy innentől egy gram szenet se engedünk ki a levegőbe, vagy valami, ez már túl késő van. Tehát a pendulum már elindult egy irányba. Most már azon kell dolgozunk, hogy visszafele húzzuk valahogy.
És akkor is felmerül a kérdés, hogy egyik napról a másikra abba hagyjuk a fosszilis energiák használatát, ami amúgy teljesen nem reális, hogy mi lesz azzal a szén-dioxid mennyiséggel, amely a levegőben van. Ugye a regeneratív mezőgazdaságnak ez az egyik ígérete, hogy hogyan tudjuk ezt egyrészt megkötni a talajban, de szerintem ez egy nagyon leegyszerűsítése, hogy szenet kössünk meg a talajban. Hiszen a talaj életen keresztül az egész táplálékláncon végig megy ez a szén, meg ez az energia, és igazából az összes élőlény egészen a csúcsragadozóig az, aki köti meg a szenet. Ez az, amit sokan nem értenek, hogy onnantól, hogy elkezdjük rombolni a talajt, az egész biodiverzitást is romboljuk, és az a szén mind felszabadul, ami jó részt a levegőbe kerül. Tehát, hogy az is egyfajta veszteség, azok a madárfiókák, mondjuk, amik nem születnek meg, vagy amikor kevesebb tojás van a fészekben. Tehát minden mindennel összefügg, és a talaj élet kihat az egész szárazföldi ökoszisztémára.
Tök jó, hogy ezeket elmondtad, de egy picit én még erőltetném azt, hogy a legeltetés kapcsán beszéljünk a regeneratív gazdálkodásról, mert ugye azért tartanám ezt fontosnak, mert szántóföldi növénytermesztésben azért most már a no-tillről, a szántás elhagyásáról, forgatás nélküliről, meg ennek az ezerféle verziáról beszélünk, írunk, hallunk, de hogy ez mit jelent, húsmarhákat tartotok, ugye?
Így van.
Így van. Maga a no-till, mint-till, meg ennek az egész mozgalomnak nagyon nagy szerepe van a regeneratív mezőgazdaságban. Én ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez mégis az egész szemléletnek csak egy részhalmaza. Tehát szükséges, hogy ezekkel foglalkozzunk. Maga a legeltetés nekünk azért szívügyünk, mert mondjuk még a no-tillben a takarónövényeknél elraksz mondjuk 5-6-7-8 vagy még többféle takarónövényt, és az a biodiverzitás, tehát igazából a talajépítéssel a természet folyamatait próbálod utánozni, addig a legelő állatok, a legelő és az ember kapcsolat az maga a természet, az maga a biodiverzitás. Tehát ott 150-200 féle növényfaj simán előfordul egy-egy legelő területen. Tehát ott nem a természetet akarjuk utánozni, hanem az maga a természet. Ennél szebb és közvetlenebb kapcsolatot nem tudok elképzelni. Szoktam mondani barátok között, hogy igazából a legeltetett marhahúsnál vegánabb terméket én nem tudok elképzelni.
Ez elég meredek.
Tehát az, hogy talán a legközvetlenebb formája annak, hogy hogyan lesz a napfényből olyan termék, amit az ember el tud fogyasztani.
Értem. Hát ugye sokszor mondják azt, hát most nem biztos, hogy bele kell mennünk a vegán-nem vegán vitába, mert egyébként azt gondolom, hogy mindenkinek szíve joga úgy étkezni, ahogyan ő azt jónak tartja. Szóval sokszor felmerül a veganizmusnak kapcsolatban, hogy érdemesebb volna, ha mi fogyasztanánk el ezeket a növényeket, és nem az állatokkal etetnénk meg, csak hogy vannak azok a területek, amiket nem tudunk olyan növényeket előállítani, ami számunkra fogyasztható. Tehát, hogy ez végül is passzol ezzel a gondolattal.
Ez teljesen lefedi. Tehát legelőként hasznosítani ezeket a területeket talán a legjobb gondolat. És a legeltetés meg a legelő állatok nagyon-nagyon visszaszorulóban vannak, de ugyanakkor az utóbbi 1000 évben az egyik legfontosabb pillér volt Magyarországon. tehát nem 40-50%-os szántó területtel dolgoztunk, hanem pár százalékkal, és a legelő állatok hasznosították a legtöbb területet. És ez fenntartható volt, tehát mondjuk a 13. századtól így az óriási szürke marhagulyák azért létrehozták azokat a talajokat is, amiket utána később felszántottuk, meg óriási vagyonokat is hoztak létre Magyarországon belül.
Igen, hát most nem tekinthetünk erre úgy, mintha nem is lett volna. Tehát pedig ez egy fontos része volt a mezőgazdaságnak egész Európában, úgyhogy ebben azt gondolom, hogy igazad van. Tehát nektek valahonnan megvan az info ahhoz, hogy mit csináljatok a csirkékkel. Ugye aki ránéz a TikTokra, a weboldalatokra, ott aztán mindent lát tényleg. Tehát én még soha nem láttam tyúkbuszt, meg csirkérót, meg ilyeneket. De igazából mindenre megtaláljátok azt a megoldást, ami nektek viszonylag kényelmes, a tyúkoknak jó, és a végeredmény meg az, hogy egy tök egészséges élelmiszer lesz a végeredmény, úgyhogy közben nem szenvednek az állatok.
És általában olcsó megoldásokat választatok.
És olcsó megoldásokat választatok. Na most honnan szerzitek meg a tudást ezekhez?
Elsősorban elég sok könyvet fogyasztunk erről, főleg Dávid, hozzáteszem, meg videókat angol nyelven, hasonszőrű gazdáktól, akiknek olyasmi a gondolkodása, mint a miénk, csak előrébb vannak már a témában. Illetve, hogyha találunk olyan gazdát, akinek a farmja így szimpatikus, és a módszerei nagyon tetszenek, akkor ha tehetjük, meglátogatjuk például. Én sokkal jobban tudom magamba szívni úgy a tudást, hogyha egy per egy tanulási folyamat van, és van egy ilyen emberi interakció. Dávid ehhez képest így könyvekből, meg videókból nagyon jól tud asszimilálni. Ugye?
Igen. Itt hozzá kell azért tennünk, hogy a maga tudás beszívás az nem állhat meg az ország határnál. Tehát vannak magyar gazdatársaink is, akikkel tök jó a viszony, és egy csomót segítjük egymást, de az, hogy más európai országokhoz hozzá kapcsolódjunk, vagy az, hogy Amerikából hozzunk át bizonyos területeken tudást, mert vannak olyan területek, ahol előrébb vannak, az szerintem nagyon fontos. És itt az angol nyelvtudás, még a mezőgazdaságban is, ahogy az élet többi területén, szükséges. Szinte azzal, hogy megtanulunk angolul, meg angolul olvasunk, azzal csak ledolgoztuk azt a hátrányt, ami érne minket a világ többi részével szemben.
Tehát nem azt mondod, hogy ebből előnyöd származik, hanem ez a szükséges minimum.
Az a szomorú igazság, hogy ezzel még csak pariba kerültünk másokkal szemben, ledolgoztuk a hátrányunkat. De fontosnak tartom még a mentorok szerepét, tehát hogyha talál az ember egy olyan gazdálkodót, akitől sokat lehet tanulni, akkor érdemes valahogy egyfajta mentori kapcsolatba kerülni vele.
Igen.
Ugye nagy probléma, most megjelent a KSH-nak is a legutóbbi elemzése a Magyar Agráriumról, és hát elég komoly, és hát szomorúnak nevezhető számok is előjöttek, hogy hát kevés a fiatal, hogyha nagyon röviden fogalmazok, kevés a fiatal az agráriumban, és hát nem akarlak itt titeket fényezni, mert hiszen nincs nektek erre szükségetek, de hát én személyesen hadd mondjam el, hogy nagyon örülök neki, hogy ti ilyen menő módon kommunikáltok az agráriumról, mert
szépen.
Szerintem ez nagyon fontos. Gondolom azért vagytok így jelen a közösségi médiában. Miben bíztok, miben hisztek, hogy tudtok, meg tudtok mozdítani?
Hát én már érintettem az imént, ugye egy nagyon picikét ezt a témát, hogy a social media jelenlétünknek az a legfőbb célja, hogy megszólítsunk fiatalokat, és úgy érzem, hogy van benne potenciál, és vannak olyanok, akik igenis mondjuk kiharcolják otthon, hogy legyen fél tucat tyúkocska a régi mama tyúkudvarába, ahol már nem volt. Olyat is hallottunk, hogy balkonra harcolta ki egy kislány, de ez így egy kicsit mókásabb. De minden esetre, aminek én örülök, az az, hogy ezeket a kis gondolatcsírákat így el tudjuk ültetni a fiataloknak a fejébe. És ha megnézzük a statisztikáinkat a videóinkba, rengeteg gyerek nézi a tartalmunkat, rengeteg. És lehet, hogy van olyan, aki azt mondja erre, hogy hú, hát mit számít, hát csak egy 6 éves kislány, vagy egy 12 éves kisfiú, vagy bármi, de belőlük lesz 10 év, vagy 15 év múlva az a fiatal, aki majd felteszi magának a kérdést, hogy milyen pályára lép, és lehet, hogy azt mondja, hogy hát én megpróbálom ezt a gazdálkodást, vagy ezt a permakultúrát, vagy valamit, mert Anna meg Dávid olyan menők voltak, vagy valami, nem tudom.
De persze,
tehát, hogy így, és ez engem óriási örömet okoz, és ha elmegyünk egy-egy eseményre, ott is mindig azzal szembesülünk, hogy rengeteg fiatal jön oda hozzánk, és a legtöbbször, hogyha idősebbek jönnek, ők is azt mondják, hogy muszáj csinálunk egy képet, mert a kislányom, vagy a keresztlányom, vagy az unokám, vagy valaki nagy rajongó. És annyira jól esik tudni, hogy ilyen pozitív hatással tudunk lenni ezek fiatal elmékre, tényleg.
Azt kérdezted, hogy miben bízunk. Szerintem ez nem a megfelelő kérdés, igazából azért csinálunk, mert nem bízunk valamiben, hanem mert úgy érezzük, hogy nincs is más esély. Nagyon csúnyán fogalmazom, a túlélésre, hogyha nem kezdenek el fiatalok mezőgazdasággal foglalkozni, ha nem jönnek be új gondolatok, nem jönnek be új módszerek, nem kezdjük el újra élettel feltölteni a vidéket. És ezekben amúgy nem állunk túl jól.
Hát igen, sajnos. Hát talán én azt gondolom, ugye mi itt az Agroinformon nagyon sokat írunk a precíziós gazdálkodásról, tehát még az egy olyan terület, amiben szerintem ugye a fiatalokat így viszonylag be lehet vonni. Litkai Gergő beszélt a Prega konferenciánkon ugye a precíziós eszközökről, mint kütyük, és most én is használom ezt a szót, hogy tényleg, tehát hogy ezekkel a kütyükkel és mondjuk a ti szemléletetek, ez két olyan jó kis eszköz, amivel lehet talán fiatalokat megnyerni.
Szexibé teszi, ugyanakkor maga a technológia nem tud megmenteni minket. Tehát van egy ilyen indokolatlan emberi optimizmus már nagyon régóta, hogy a tudomány meg a tudósok majd megmentenek minket. Hogyha a mögöttes gondolkodásmód nem változik meg, akkor az eszközök sem tudnak segíteni. De ugyanakkor a kütyük tök jók arra, hogy behozzák a fiatalabb generációt.
Hát igen, annál ugye természetesen többre is alkalmasak, tehát a hatékonyság növelés, a jövedelmezőség biztosítása, az mind valamilyen szinten kapcsolódik ezekhez az eszközökhöz, és hát reméljük, hogy a fiatalokat is elkapja.
Meg szerintem onnantól fogva, hogy ha bevonza egy fiatalt ebbe a témakörbe, azért fontos, hogy legyenek fiatalok, mert nekik vannak új gondolataik. Tehát a lényeg az, hogy lehet őket ugye becsalogatni most így jobb szó híján, és megmutatni, hogy ez mennyire menő tud lenni, és onnantól fogva, hogy az ő friss szemléletével rátekint, lehet, hogy meglát valamit, ami mindenki másnak vakpont volt eddig.
És ezért előnyös egyébként, hogyha más területekről jönnek be, tehát teljesen más szakterületekről, teljesen más dolgokkal foglalkozott, mert onnan át tud hozni olyan dolgokat, amiket kombinál itt a mezőgazdaságból. Szerintem az innovációt azokhoz hatják, vagy azok tudnak elől járni benne, akik kívülről érkeznek.
Ebben
és megkérdőjeleznek mindent.
Igen, ő kérdéseket tesz fel, semmit nem vesz készpénznek, és jön el még a megszokások sem.
Igen, tehát ez az ilyen. És ezt miért csináljuk? Mert így csináljuk mindig.
Igen.
De miért csináljuk így? Hát nem tudom.
Igen, ez
és lehet, hogy 90%-ban hülyeséget kérdez, de 10%-ban
ott lesz az egy kérdés, igen.
Reméljük, hát most valaki elgondolkodik rajta valamelyik laptop mögött ülve most, hogy...
Amúgy én érzek egy nagy szépséget abban, hogyha valamitől elszakadsz, valamiben születtél, éltél, elszakadsz tőle, és akkor később tudatosan visszakanyarodsz oda, és teljesen más szemlélettel.
Figyelj, ez az összes magyar népmesének a történelme. A kisfiú, ugye a legkisebb, aki elmegy saját kis útjára, hambasült pogácsával, és tanul valamiket, és azokat visszahozza. Az a vége mindig, hogy visszajön.
Igaz. Na most, hát még egy kicsit visszatérnék ahhoz, hogy azért ez egy szakma. Tehát ez oké, hogy tök jól csináljátok, tényleg lelkesek vagytok, szeretitek, de hát van itt egy támogatási rendszer is. Vannak itt olyan kötelezettségek, hogy az állatorvosra biztos szükségetek van, meg kell felelni mindenféle szabályoknak. Szóval hogyan feleltek meg, hogyan küzdötök meg, szigorú-e szerintetek Magyarországon az a támogatási rendszer, ami van? Szóval most jó sok kérdést föltettem, de egy picit ezt járjuk körbe.
Majd harapunk mindjárt valamelyikre.
Melyikkel kezdjük, állatorvos?
Hát kezdjük az állatorvosra. Végülis az a fő profilotok, az állattenyésztés vagy állattartás, úgyhogy talán kezdjük azzal.
Nagyon szerencsések vagyunk, mert van egy zseniális állatorvosunk. Hát mindjárt szerintem egy éve, bő egy már több. Nagyon-nagyon örülünk, hogy belefutottunk, fiatal, és mindenről folyamatosan tanul. Tehát mielőtt velünk elkezdett volna dolgozni, nem dolgozott különösebben sokat baromfival, de onnantól, hogy nálunk ugye nagyon sok baromfis kérdés merült fel, folyamatosan képzi magát, és annyira látjuk rajta egy lelkesedést, meg néha így este 10-kor írogat nekünk, hogy valamelyik marhának valami tünetére szerintem mi lehet.
Igen,
a
mert a marháinkon az ömkivel van egy érzékelő az összes marhánkon, és ezeket az adatokat ő folyamatosan eléri, tehát hiába más településen lakik, folyamatosan nyomon tudja követni az
csak
állatainkat.
Elmondom, mert nem biztos, hogy így kontextus nélkül értetődik, van egy kis hát kolompszerű nyaklánc így a marháknak a nyakába, és az ugye lead egy csomó adatot, amit internetesen meg tudunk figyelni. És az állatorvosnak is van hozzáférése, és akkor ő is néha nézegeti, hogy mi van nálunk. De tényleg látszik, hogy a szívén viseli a mi farmunkat is.
És azt hozzá kell tennünk, hogy ebbe szerencsénk van. Mivel minden mindennel összefügg, tehát az, hogy néptelenedik el a vidék, egyre kevesebb fiatal van a mezőgazdaságban, nem igazán érdekli őket ez a terület, visszaszorul az állattartás, ez azt is jelenti, hogy az állatorvosok jelentős részének muszáj elmennie abba az irányba, amiből bevétel van. És ez pedig a hobbi állat.
Kutyamacska.
Tehát a kutyamacska. A mi állatorvosunk is elsősorban kutyamacskázik, és mellette szinte hobbiként tartotta meg a haszonállatokat.
Megfordult, nem? Érdekes.
Igen, igen. Tehát nagyon-nagyon fura, és valamilyen szempontból érthető, hiszen mondjuk egy macskára ráköltenek akár 10-szer annyit, mint amit nekem megéri egy marhának a megmentése.
Tehát, hogy
nagyon-nagyon furcsa világban élünk, és ezért az állat, a haszonállattartásból is tűnnek el az állatorvosok, sajnos.
Gondolom, előírásosan van ez, hogy most mikor kell őnek ellenőrizni, de egyébként sokszor rá vagytok mondjuk szorulva a segítségére őneki konkrétan, vagy inkább csak ezt a felügyeleti szerepet látja el?
Felügyeletit, meg nagyon szorosan együtt dolgozunk, igen. Tehát ő annyira be van kötve, hogyha mondjuk van elhullás a legelőn a húscsirkéknél, akkor ugye azokat mi adminisztráljuk, készítünk róla fotót, készítettünk egy tök jó kis mobiltelefonos alkalmazást, felírod, hogy mi történt, lefotózod, és ő ezeket automatikusan megkapja, tehát közbe tud avatkozni, hogyha valami
ha valami gyanúsnak tűnne neki, amit így állatorvosi szemmel ugye ő meglát.
Meg ott van mellette, hogy mi is folyamatosan tanulunk, tehát hogy egyre több rész az, amit mi el tudunk látni, meg közben tudunk avatkozni, de amúgy alapvetően szerintem elég minimális az állatorvos szükségletünk.
Igen, viszont szoros az együttműködés, ezt kéne, hogy mondjam róla.
Picit akkor beszéljünk a támogatási rendszerről, mert hát nektek is fontos, tehát igazából senki nem tudja figyelmen kívül hagyni azt, hogy 2023-tól azért jelentősen megváltoztak a dolgok. Ti hogy viszonyultok ehhez? Érdekes, mert van, aki azt mondja, hogy még ez sem elég szigorú, van, aki szerint meg elviselhetetlenül szigorú lett környezeti elvárások szempontjából a rendszer.
Szerintem mind a kettőben van igazság. Nagyon érdekes, hogy mondjuk az Európai Unión belül ugye helyeződik egy nyomás, hogy elmenjünk ebbe az irányba, és ahogy mondjuk végigír egy, akár egy jó szándékból az egész szabályozásig, és amíg mindenféle ember érdekcsoport beleszól, addigra a végére lehet, hogy lesz egy kicsit egy ilyen furcsa szörny az egészből. Én úgy érzem, hogy vannak benne jó irányvonalak. Az, ami érezhető, hogy a gazdálkodók igazából nem csak termelők, tehát nem egy ipari termelők, akiknek van bemenete, kimenete, hanem elindulunk szép lassan talán abba az irányba, hogy ők ökoszisztéma fenntartó is. Tehát, hogy azért, mert mondjuk biodiverzitás biztosít, megment bizonyos növényfajokat, állatfajokat, több területet hagy ki a művelésből, vannak olyan területei, ami mondjuk vízgazdálkodási szempontból jó, és eddig az előző támogatási rendszerben teljesen fölösleges volt felszántani, és semmi értelme nem volt, de felszántottuk, mert területalapú támogatás. Azokért ő valamilyen, nem azt mondom, hogy kárpótlást, hanem valamilyen kompenzációt kap. És szerintem ez egy pozitív irány, mert elkezdünk másképpen ránézni az adott területre.
Azt megkérdezhetem, hogy az AÖP-be beléptetek?
Benne vagyunk, de a területeink biók.
Ja, jó részt.
Tehát nekünk a bio...
Nektek az hát igazából ez egy fontosabb szempont. Vagy
fontosabb szempont volt. Ugyanakkor, ahogy mi kezeljük a területeinket, vagy amilyen szigorral kezeljük, az azért túlmutat ezeken a szabályokon.
Értem.
Ahogy figyelünk a legeltetésre, a túllegeltetésre, ahogy költöztetjük őket. Tehát konkrétan a marháinkat van úgy, hogy naponta mozgatjuk. Van úgy, hogy csak 3 naponta. Ez sehol nem előírás, ez a saját meggyőződésünk.
De úgy látjátok, hogy így komfortosabban érzik magukat, jobb a eredményt hoznak, hát, vagy így miért?
Elsősorban a talaj életre való tekintettel, hogy mennyire vannak hatással arra a részre, ahol éppen vannak aznap, és nincsen rá egy ilyen kőbevésett recept, hogy ha naponta költözteted a marháidat, akkor az jó, ha már 4 naponta költözteted, az nem jó. Itt folyamatosan azt kell figyelni, hogy milyen állapotban van az a legelő rész. Persze állatmennyiséget, mérettel, tehát így van egy kis matematika mögötte, de hogy ki kell menni a gazdának, és meg kell nézni, hogy milyen állapotban van ott az a legelő, mit bír elviselni, és mi az, ami már káros lenne. Tehát túl nagy hatás. És ezt nem lehet így lebontani, csak így egy számra.
Azt azért hozzátenném, hogy mondjuk azokhoz a területekhez képest, ahol a marhák állandóan kint vannak, ahol egyébként a túllegeltetés meg a túlpihentetés egyszerre jelentkezik, tehát van egy ilyen furcsaság. Azokhoz a területekhez képest, ott a mi zónánkban mi olyan legalább másfélszer annyi állatot tartunk vígan.
De ez annak köszönhető, hogy ennyire
szakaszosan legeltetünk, igen, és nem jutnak hozzá az egész legelőhöz folyamatosan minden nap, hanem mindig csak egy kisebb szeletet kapnak meg, és így azoknak a részeknek, ahol pont nincsenek ott van ideje a fűnek, meg a talajéletnek újra generálódni. Viszont szükséges, az se jó, hogyha nem engedjük rá a marhákat egyáltalán, mert ugye maga a füves ökoszisztéma az a marhákkal egy nagyon szoros lánc, tehát egy ökológiai láncnak a két része, a fű és a marha.
És az ember.
És az ember is ott van mellette, így van a láncon. Úgyhogy szükséges, hogy benne legyenek az ökoszisztémába, tehát rámenjenek arra a legelőre, nem csak a szájukkal dolgoznak, tehát nem csak az, amit ők lelegelnek, de a patájukkal is. Tehát a patáknak a mélyedésébe például ott megáll egy kicsikét a víz, ott egy mikroklíma alakul ki, a magok másképp tudnak csírázni. Tehát nagyon-nagyon komplex, és nem akarok annyira részleteibe belemenni. De ezzel lehet,
hozadéka van.
Így van, ezzel lehet gyógyítani a talajt, hogyha közben megfigyeljük, hogy mennyit bír elviselni az a kis
folyamatosan részt. Tápanyagot is szállítanak. Tehát, hogyha az ember ilyen rendszerben gondolkodik, akkor mondjuk a szénának is más szerepe van. Tehát, hogy biztos, hogy le akarok-e kasszálni minden területet, eladni azt a biomasszát, vagy az mellett, hogy az a biomassza, amit behozok, az költség, mellett a talajt is javítja, és hogyha megfelelően van kezelve, az akkor egyfajta befektetés. Tehát ilyen kérdésekben is felmerülnek ezek.
Mondhatom talán így szokásos, hogy kicsit eltérő szemléletmód. Tehát nem, hogy picit hosszabb távú, kicsit tudatosabb, nem az, hogy mindenből megpróbáljunk valami azonnal elérhető hasznot hozni, illetve hát igazából hasznot hoz, csak később, mert mint mondtad is, befekteted tulajdonképpen.
Az idősávnak egy tényleg egy fontos szempont, hogy hosszabb távon gondolkodunk, ugyanakkor meg vannak rövid távú célok is. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi valamilyen csak mezitlábas hippik vagyunk, akik nem akarnak ebből megélni. A profitnak ugyanúgy szerepe van, és hogyha csődbe megyünk 1-2 év alatt, akkor meg ki az, aki a területeket gondozza. Tehát nem tudunk ökológiai hatást elérni, hogyha a gazda éhen hal mellette.
Ez egy nagyon fontos mondat volt, úgyhogy ezt mindenképpen köszönöm, hogy elmondtad. És hát utolsó kérdésként azt tenném fel nektek, hogy mi az, ami így a vízió tokban van. Tehát 10 év múlva mit fogtok csinálni? Mit fogtok értékesíteni? Wow. Mivel fogtok foglalkozni? Nem kéri rajtatok szerintem senki számon.
10 év múlva?
De lehet.
Kérjék számon nyugodtan. Álmodjunk nagyon.
Nekem van rá vízióm. Én örülnék, hogyha a social media, tehát a közösségi média, meg ezek a szereplések így visszaszorulnának. Átvennék mondjuk nálunk tehetségesebb, ügyesebb, okosabb emberek ezeket a vonalakat, és én tudnék arra koncentrálni, hogy egy minél szebb, minél jobb farmot alkossak, saját életteret, mert amúgy annak, hogy hogyan élünk, milyen emberekkel vagyunk körülvéve, milyen a környezetünk.
Milyen a napi rutin, a heti rutin, az éves rutin.
Ennek ugyanannyi szerepe van az életben, meg az életérzésben, mint mondjuk a profitnak. Tehát én örülnék, hogyha vissza tudnék vonulni a saját területekre, és csak azzal foglalkozni, meg a saját állataimmal. Onnának nem tudom, hogy mi a...
Én is ezen gondolkozom, hogy most így verjük a dobot, próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy ez mennyire fontos, de hát én se hiszem, hogy életem végéig ezt bírnám csinálni. Viszont 10 év múlva én remélem, hogy majd így, amikor kilépek az ajtón, és így kinézek a dombokra, amik körülvesznek minket, akkor majd így elönt a büszkeség, hogy ezt mi gyógyítottuk ide, ezt mi virágoztattuk így fel, mi zöldítettük ki. És már most látványos a változás, tehát 10 év múlva szerintem rebdesni fog a szívem tőle, amikor ránézek.
És ez szerintem magunknak, és nem azért, hogy megmutassuk másnak. Tehát, hogy teljesen csak a saját szubjektív énünknek, ahogy ránézel a területre.
Igen, ez csak örömet okoz.
Hát nagyon kívánom nektek, hogy megvalósuljanak
nagyon,
ezek
nagyon
az álmok. És nagyon örülök, hogy eljöttetek. És remélem, hogy ti, akik hallgattátok ezt a műsort, egy picivel közelebb kerültetek a regeneratív mezőgazdaság gondolatához és a reményfarmhoz is. Hogyha bármi további ötletetek van, hogy miről hallgatnátok podcastot a közeljövőben, akkor pedig írjatok nyugodtan a szerkesztőség kukacagroinform.hu címre, és köszönjük, hogy itt voltatok, Anna és Dávid, és
nagyon-nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!